Kedves hallgatóink, a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin önök az Értsünk szót adását hallják. György Péter a Félelem megeszi a lelket című jegyzete a Magyar Narancsban jelent meg. Most a vitairatról szóló beszélgetésünk ismétlését hallják. Magyarázza el, hogy is kell értelmezni azt, hogy a félelmeink jogosak, radikalizálódás szemtanúi vagyunk, radikalizálódás társadalmi, nem civilizációs és nem vallási kérdés.
Én azt tudom, hogy radikalizálódás van, hát valami van, igen. Előjáróban az egy nagyon lényeges dolog talán, hogy én nem vagyok egy iszlám sem szakértő, sem egy közel-kelet szakértő, sem semmilyen. És nagyon vigyázok arra, hogy abban, amit mondok, és ahogyan érvelek, abban ne kelljen szerepet játszani az ebben az ügyben való kompetenciámnak, illetve inkompetenciámnak. Ez azért mondom, mert egyébként Magyarországon, és ezt viszont ennek a tudatában mondom, hosszú hónapok óta olyan emberek beszélnek erről a dologról, aki pont nem értenek ez, mint én. Tehát Konrád Györgytől, akár olyan kellemetlen, Nógrádi Györgyig, aki hát egy egyszerű szélhámos, vagy egy bonyolult szélhámos, től nem tudom, Földi, nem tudom kiig, Ungvári Rudolfig, ezek részben remek emberek, mint például Konrád és Ungvári. Olyan dolgokról beszélünk, arról, hogy mi az iszlám, hogy mi a Ungvári Krisztián egyébként egyaránt a Magyar Narancsban és a Magyar Rádióban, hogy mi az iszlám, meg milyenek a mohamedánok, amikről mi van a Koránban, amiről őszintén mondom, hogy egyikünk sem tud, nem úgy eleget, de a kevésnél is kevesebbet. Ez nagyon nyomasztónak tartom, és azt is nyomasztónak tartom, hogy azt a pár embert, aki tényleg érte ez Magyarországon, azt meg a legritkább esetben kérdezik meg erről, holott itt az egyetemen van például egy arab tanszék, ahol van egy kiváló Szombati Zoltán nevű kollégám, aki például remekül érte ez a dologhoz. Illetve vannak emberek, akik értenek hozzá, vannak emberek, akik járnak ezekre a vidékekre, beszélnek ezeken a nyelveken.
Egy pillanat, itt egy kicsit megakasztom a gondolatmenetet, remélem nem zavarom össze, csak nagyon fontos információ elhangzott a Nógrádi Györggyel kapcsolatos éles állítás. Bizonyára felkeltette a hallgatók figyelmét, és valószínűleg György Péter arra utal, hogy az Indexen néhány nappal ezelőtt megjelent egy nagyon terjedelmes cikk, ami arról szól, hogy a sokszor hallott elemző szakmai múltjával kapcsolatban igen megalapozott kérdések vethetők fel, úgyhogy így értelmezzék, és aki ennek a bővebb tartalmára kíváncsi, az Indexen például.
Nógrádi György, akiről az Index információi alapján az emberben joggal alakul ki az a képzet, hogy inkább szélhámos, mint sem komolyan vehető tudós.
Akkor zárjuk be itt a zárját is.
Igen. Tehát az én érveim azok tehát nem igyekszem nem úgy érvelni, hogy azokhoz szükség legyen arra a kompetenciára, mondom, amivel nem rendelkezem, hanem egy sokkal egyszerűbb és egy sokkal világosabb, én szerintem, és kevéssé árnyalt érvet használok, aminek az egyik része a humanitárius jogoknak a kétségbe vonatatlansága. Tehát nem gondolom ártatlan, fiatal és idős embereket, valóban ezt írtam én ottan Kövestomónak, hogy csak azért, hogy ő ne szorongjon, vagy bárki ne szorongjon belekéne a tengerbe, arra nem beszélve, hogy egyébként ráadásul egy csomóan meg is halnak közülük. Tehát én azt gondolom, hogy ami történik, az megtörténik velünk, ez egy borzalmasan nagy probléma, Európának is egy nagyon nagy probléma, de hát sokkal nagyobb probléma azoknak, akik úton vannak. És akik ezt nem akarják érteni, és úgy csinálnak, mintha ez egy politikai összeesküvés lenne, és a mi akaratunkon bármi múlna ebben az értelemben, azok nem látják, hogy mi történik. Én csak ennyit mondok.
Kikerülhető ez az iszlám kultúrákkal, illetve emberekkel kapcsolatos tudás? Azért kérdezem ezt, mert a napokban vendégünk volt az ELTE arab tanszékének egykori diákja, Gyöngyösi Csilla, aki Kolozsváron tartott előadást.
Igen.
Arról, hogy mit muszáj tudnunk ahhoz, hogy értelmezni tudjuk.
Igen. Igen.
Mit kezdjünk ezzel a nem tudásunkkal? Emlegetjük, hogy saria, meg hogy mit tudom én, Korán, de hát...
Számtalan dolgot hívunk ilyen távolról. Annak én csak egyszerűen azt a logikai megfontolást ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy pontosan ugyanolyan mondjuk a muszlim közösségről beszélni, mint a magyar közösségről beszélni, vagy mondjuk a zsidó közösségről beszélni, vagy a francia közösségről beszélni, és akkor látjuk, hogy ezek a konstrukciók hát finoman szóval értelmezlenek. Mert a magyar közösség, tehát, van a, tehát a nacionalizmusnak az ideáltípusa, ami egy 19. századi kulturális csúcsteljesítmény volt, az egyébként különféle integrációs mechanizmusokat feltételezett. És valóban az európai országokban, ahol laknak mohamedán muszlim emberek, különféle etnikai, különféle kulturális közegekből, különféle nyelvi közegekből más és más történetek alakulnak ki. Nyilván más a francia köztársaság története, amelyiknek egy eltérő integrációs stratégiája van mondjuk, mint a németeké, ráadásul vagy a németeknek, ráadásul egy Magreb országa, tehát Tunéziával, Líbiával, Algériával, tehát az algériai háború, ami az ő egyik legnagyobb problémái, tehát ők hosszú évtizedek óta a saját gyarmati múltjuk történetével néznek szembe, és ezenkül nincs értelme arról beszélni, hogy Franciaországban ne élne több millió mohamedán származású francia állampolgár, akiknek egyébként a harmadik generációja szokott teljesen kiborulni, vagy a második, és akkor ugye megint föl lehet tenni azt a kérdést, hogy vajon ez egy mohamedán probléma, vagy pedig egy kulturális probléma, és ez ugyanúgy érvényes azokra a szerencsétlen bűnözőkre, vagy szörnyetegekre valóban, akik például a Charlie Hebdo szerkesztőségében azt a borzalmat oda rendezték. Akik egyébként Franciaországban születtek, amennyire én ezt tudom. És Németországban a török vendégmunkásokat használták ugyanígy gyakorlatilag megalázó körülmények között a 50-es évek eleje óta, és mégiscsak megtanultak együtt élni. Ők egy másik modellt alkalmaznak, például a német kancellár, akit én nagyon nagyra becsülök, ebben a történetben pedig kifejezetten bátor és nagy politikussá vált. Ő azt mondja, meg kell tanulniuk németül. Ez nincsenek párhuzamos társadalmak. Ezt mindenki tudja. Mi magyarok senkivel nem tudunk együtt élni, még a saját cigány kollégáinkkal, honfitársainkkal sem tudunk együtt élni. Sejtelmünk sincsen arról, hogy milyen Erdélyben élni maguknak, akik egyébként románul is tudnak és együtt élnek egy másik többségi társadalomban. Itt magunkban élünk, és jár a szánk, direkt mondom, ilyen nagyon, nagyon arrogánsan.
De akkor bizonyos értelemben mégiscsak civilizációs, kulturális kérdés, nem az ellenség megképzése vagy megnevezése szempontjából, hanem az együttélés mikintje.
Igen, a civilizációt azt nem nagyon használom, pusztán azért, mert ez a Huntington nevű szörnyeteg, akiről egyébként már csak Magyarországon beszélnek ilyen lelkesen, és tényleg nem nagyon láttam az elmúlt években, hogy komolyan vehet akár politikai, akár kultúraelméleti közleményekben a nevét komolyan mondanák, de a kultúrával az egyetértek, valóban egy kulturális kérdés az, hogy a másikkal megtanulunk együtt élni, és hogyan. És mint megint mondom, a magyarországi magyarok, vagy önök mondják, táposok bizonyos
szempontból. Nem, ezt azért így kikérném magamnak, nem kevesen mondják.
Csak ironizálok, hogy némely barátom szokta nekem ezt mondani. Nyugodtan érje ki magának, kolléginak, csak egy némi öniróniára tettem, vagy merészkedtem semmi egyet. Mi nem nagyon tudjuk, hogy milyen kisebbségekkel együtt élni. Mondom, az egyetlen egy magyar kisebbség, amelyik egy bizonyos értelme vett kisebbség, tehát mondjuk bőszínére nézést és bizonyos értelmére helyzetére nézést, ezek a magyarországi romák, azokkal sem tudunk megbékélni, holott egyébként ezek az emberek az utolsó érzetvételük, akik magyarok akarnak lenni.
Önök az Értsünk szótadását hallják. Vendégünk György Péter esztéta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Az utóbbi években éppen a valóban megbecsülést és tiszteletet érdemlő német kancellárnak köszönhetően, vagy általa is megerősítve, gyakran visszhangzik ez az érv, hogy hát vége a multikulturalizmusnak, és a multikulturalizmus megbukott, és nem működik. Visszanéztem Kim Likának, ugye, aki egyik szellemi atya, és kitalálója ennek a programnak, vagy legalábbis diagnosztálja, az utóbbi években tett nyilatkozatait, és azt látom, hogy a gazdasági válság után volt egy fordulat, egy elég konzervatív fordulat részére, és olyasmiket is meglepegtett, ami hát a korábbi multikulturális programokkal, viszonyokkal kapcsolatban nem merült fel. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy a történelmi kisebbségek előjogokhoz jussanak, vagy például, hogy rögzíthetőek legyenek nemzetiségi, etnikai adatok bizonyos kontextusban, bizonyos társadalmi célban. egészen furcsán alakul ez az elképzelés. Milyen kulturális eszközök vannak ahhoz, vagy lehetnek ahhoz, hogy ez a bizonyos félelem, távolság, amit ön is a vita cikkében említ, leküzdhető legyen, és ez a egymás kultúrájának való megtanulása, például a németül való megtanulás, az elérhető legyen.
Itt nagyon sok kérdés van együtt. Azt egy percig nem mondom, és úgy is kezdtük ezt a beszélgetést, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez egy katasztrófa szinten bonyolult kérdés. És ez a német kancellártól elkezdve a francia elnökig, szerintem mindenki tisztában. Az én mondjuk gondolatmenetemben az egy világos pont, azt remélem, hogy lássuk be, itt az történik, hogy Európa egy magát kereszténynek nevező, sejtem már sincs, hogy ezen mit értünk egyébként, leginkább egy laikus posztvallási állapotban élő földrész, amelyben az állam és az egyház szétválasztása az mindenféle szempontból nagyon mereven megtörtént. Egyébként a keresztény pártok által vezetett országokban is megtörténik. Mondjuk most már meglátjuk, hogy Lengyelországban mi történik, de az elmúlt 8 évben ott is ez az elválasztás megtörtént, ami Németországtól, Anglián át, Franciaországtól, Hollandiáig, a nagyon katolikus Spanyolország is. Ez van egy világi állam, és vannak benne emberek, akik hódolhatnak a saját katolicizmusuknak, protestantizmusuknak, akármiüknek. És én azt gondolom, hogy ez egy világi állam, és ebben az értelemben mellékesen azt is gondolom, hogy nagyon hitetlen, de ez csak a magánvéleményem is lényegtelen. És azok az emberek, akik úgymond a mohamedanizmus világaiból érkeznek, megint mondom, különféle világaiból, ott valóban ezt szokták ilyenkor mondani, hogy a középkor, ezt megint nem tudom, ez nagyon megijeszt és nagyon megrémít a kifejezés. Maradjunk abban, hogy hívő emberek. És hogyha a hívő emberek, akkor egy más típusú szerződés van a mindennapi életükben, a fejükben, az önidentitásukban, hogyha tetszik, a gyerekek nevelődéséről, az államról, az államfeladatáról, a tanulmányokról, érti arról, hogy hogyan kell élni. És ennek a szerződésnek ennek valóban vannak jogi, kulturális, nevelődési és kommunikációs következményei. Ez egy nagyon súlyos probléma, de ez 30 éve egy probléma. Nem tudom, 89 óta biztosan tudom, hogy egy probléma, hogy már előbb is egy probléma volt. Hogy mi csinálunk akkor, amikor olyan kulturális kisebbségek között kell kooperációt teremteni, amelyek összeegyeztethetetlenek. Vagy legalábbis nagyon sok szempontból nagyon, tehát érti, az a kérdés például, hogy ami nem egy apró kérdés, hogy mondjuk megengedjük-e azt, hogy a gyerekeink férhezadását vagy házasodási szabályait a szülők befolyásolják. Okay? Ezt befolyásolják ortodox zsidók ugyanúgy egyébként, ha már itt tartunk, mint ebben az értelemben ultraortodox zsidók elsősorban, vagy döntően, mint mondjuk mohamedán vagy török kisebbségek. És akkor erre az a válasz, hogy ez már egy probléma, mert hogy nekünk itten Európában van ez a jogalanyiságnak a kérdés. És akkor valóban az a kérdés merül föl, hogy lehet-e ebben az ügyben mediálni? Lehet-e ebben az ügyben kétféle jog között kommunikációt teremteni, kétféle szokás között kooperációt teremteni? A kulturális antropológia és a jognak a kommunikációs funkciói még soha nem voltak ennyire fontosak és ennyire égetőek és ilyen bonyolultak, mint most.
Nem fogjuk ezt a kérdést megoldani, de talán megnyitottunk néhány ösvényt, amelyen lehet haladni a megoldás felé. Ennek a vitacikknek, amiről ma beszélünk, van még egy nagyon fontos állítása egy olyan ügyben, amit nagyon sokszor hallok emlegetni itt a szűkebb környezetünkben is, és pedig, hogy összefüggés teremthető-e, vagy párhuzamba hozható-e a holokauszt azzal a tragédia sorozattal, amit most a menekült válság révén látunk. És azt mondja György Péter ezzel kapcsolatban, hogy Auschwitz egyedülállósága nem összehasonlíthatatlanságának, hanem megismételhetetlenségének reményét jelenti ezt. Fejtse ki.
Kellene megértenünk mindannyiunknak, hogy mérhetetlen türelemre van szükségünk. Tehát az indulat és a gyors megoldások és a kapkodás az bajhoz vezet, és pont elég nagy baj a dolog maga, amiben vagyunk, oké? Menekültek és befogadók együtt. És ez azért függ össze azzal, amiről beszélünk, és azért mondom ezt az egész holokauszt dolgot, mert formálisan egyes pontokon emlékeztethet bárkit a holokauszt, de valójában a lényeget illetően ez egy tökéletesen téves percepció. Van benne egy mozzanat, ami ami nem csak a holokausztnak a mozzanata, hanem már sokkal régebbi mozzanat, ez az idegenek iránti közöny. Van egy nagyon-nagyon régi, és elnézést kérek a rádió hallgatóit, hogy ilyen tanárkodom. Van egy Carlo Ginzburg nevű nagyon jó, illetve több mint jó amerikai olasz történész, akinek van egy nagyon régi és csodálatos eszéje, ez a megölni egy kínai mandarin, Killing a Chinese Mandarin című szöveg, vagy megölése, hogy valaki megjön nagyon messziről, és azt mondja, hogy megölt egy kínai mandarint, akkor mi a dolgunk? És a dolgunk semmi nem a dolgunk, mert nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel. Tehát, hogy hogy valaki nagyon messziről jött ember, ez is kérdő, az beszél, amit akar, ugye?
Igen.
És most nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy a messzi és a közel azok ugyanott van. A messziről jött emberek, azok nagyon közel vannak hirtelen, és ez nem opció kérdése, hogy akarunk-e együtt élni, és a közönyünkön túl nem. Azt az érvet, ami az európai zsidóság mohamedanizmustól való szorongására hivatkozik, én ezt egészen elképesztőnek tartom és méltatlannak. Mert hosszú évek óta teljes nyugalomban élnek együtt emberek, megint mondom, Németországtól, Anglián át Franciaországig, és hogyha nem élnek, hanem konfliktusokban vannak, az borzalmas, de annak társadalmi és szociológiai okai vannak, és nem nyersen vallásiak.
De kicsit rávetítve itt a kelet-európai nacionalizmusokra, azért az a típusú helyzet áll elő, amikor a megalapozott vagy történelmi tapasztalatokból kifejlődő félelmeink eluralkodnak rajtunk, és nem tudunk konkretizálni, nem látjuk a helyzetet, csak ezt az elég amorf félelmet, ami elég intenzív ahhoz, hogy irányítson. Valahogy így látom én a...
Ezzel én egyetértek, és én minden, amit mondok, és amit írok, és köszönöm, hogy itt is elmondhatom, az semmi más miatt nincs, mint hogy ezt az amorf félelmet valahogy meg kellene próbálni. Tehát a hisztériát, hogy a nyersen fejezni ki magam, amit egyébként nem elítérően mondok. Azt valahogy meg kéne próbálni, hát mégiscsak legyőzni magunkban. Tehát mégiscsak mi vagyunk otthon, tehát tőlünk várható el, hogy erőt megvédjük a saját életünket, meg hogy a saját szokásainkat, azokat ne kelljen, ha tetszik valakinek föladni, de hát mégiscsak annak kell nagyvonalúan viselkednie, akinek van fedél a feje fölött, nem? Mégiscsak annak kell türelmesnek lennie, akinek van hol aludni. És amelyekülőnek mégiscsak szállást kell adni.